Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte, négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában, Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsettessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. A 20 órai híreket követően elsőként a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően előbb Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják, majd Tenyek Csaba egriések az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond Hétkrajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy szakmai tanulmány úton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói az EKK-ről, valamint bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Évfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk, ha tehetik, töltsék velünk az estét.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Vasárnap már a húsvéti 6. vasárnapot ünnepeltük, következő vasárnap már Urunk mennybe menetele, utána pünkösd következik. És ha valaki követi a napi evangéliumot, mindegyikben a Szentlélekről szól, az ígéretekről, hogy Jézus elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. Vagyis a Szentléleknek a szerepére egyre többet foglalkozunk, hiszen pünkösdre készülünk. Ilyenkor vannak sok egyházközségben a bérmálások is, ahol ugyancsak a Szentléleket hívja le a püspök vagy a pap, aki megy bérmálni, hogy átéljék az első pünkösdöt, és ugyanazokat az ajándékokat megkapják. amikor a Szentlélek személyéről beszélünk, sokszor úgy nehéz megragadni, hogy ki is a Szentlélek. Mert a mennyi atyát sokszor úgy is ábrázolják, hogy egy ilyen időszakállas ember, a bölcs öreg, hogy Dániel prófita megfogalmazza, Jézus Krisztus emberré lett, és emberként, férfi emberként jelent meg az emberek között, és úgy élt, de a Szentléleknek úgymond nincs emberi ábrázata, hanem a különböző szentírásból vett képek, mint galamb, a lángnyelvek, mint pünkösköd, ahogy eljött, vagy az élő forrás, hogy Jézus is beszél róla, különböző ilyen szimbólumok képekben jelenik meg, de azt meg talán sokszor nehéz is megszemélyesíteni. Erről a témáról szeretnék beszélni, a Szentléleknek a szerepe a lelkéletben. Azért is, mert a Diósgyőr Egyházközségben most Szentlélek szeminárium zajlik, most volt szombaton a lélek kiáradása. Azért imádkoztunk először a szentmise, és utána imapárok imádkoztak külön-külön mindenkért, hogy a lelket, a lélek kiáradjon, és megtapasztalják a Szentléleknek a működését az életükben. És persze majd folytatódik tovább a Szentlélek szeminárium, de a Szentlélek van a középpontban. És persze az evangéliumnak a lényege, maga a kérügma, ami az első igehirdetést jelenti. Amikor a keresztény életről beszélünk, akkor úgy is mondjuk, hogy lelki életet élünk. A lélek szerinti élet. És ezt lehet úgy is értelmezni, hogy hát mivel van lelkünk, a lelki szempontokat figyelembe vesszük, vagy nem csak praktikus dolgokat teszünk, hanem a lelkünkre is figyelünk, jobban befelé nézünk, de önmagában a lelki élet az azt jelenti, hogy a Szentlélek által való élet, a Szentlélekben való élet. A Szentlélek szemináriumot hívják úgy is, a címe, hogy Élet a lélekben szeminárium. Vagyis élet a lélekben, a Szentlélekben, a Szentlélek által élni. És hogy a Szentlélek által imádkozni. És ezt szeretném most úgy megragadni valamennyire, mennyire persze lehet, hogy mit is jelent a Szentlélekben élni. Azért is, mert talán, és most persze általánosságban beszélek sokszor, hogy valaki úgy értelmezi a keresztény életet, vagy nem is értelmezi, de valamilyen formában ennyit értett meg belőle, vagy ezt gondolja, vagy így éli, hogy Jézus elmondta a parancsokat. Elmondta, hogy hogyan kell élni, hogyan kell szeretni, önmagunk számára meg kell halni, elég kemény parancsokat mondod, meg kell bocsátani az ellenségnek, sőt, akik átkoznak minket, azokért imádkozni kell. Értjük mi ezeket, de hát sokszor lehetetlennek tűnik, tehát se kedvünk, se erőnk hozzá sokszor, hogy ezek szerint éljünk. És talán úgy tűnik, hogy van az Isten a magasságban, ő elmondta a parancsokat, mi itt élünk a földön, és hogy hajrá, a saját erőmből ezt meg kell élni, és közben a Szent Háromság, vagy a mennyi atya szúró szemmel néz, hogy látom, hogy csalsz, megint lusta vagy, hogy imádkozol, megint eljártak a gondolataid, na majd kapsz, vagy itt a földön, vagy a meghalsz utána, de mindenképpen előbb-utóbb úgy előveszünk tégedet, és utána jól megbüntetünk. Tehát erős parancsok, magamra vagyok hagyva parancsokkal, sőt egyfajta számonkérés van, és persze ki mennyire foglalkozik ezekkel. És ez nagyon torz felfogása a keresztény életnek. Amikor Jézus elküldte a Szent Lelket, akkor a tanítványoknak az élete megváltozott. A személyiség ugyanaz maradt, a külső körülmények sem változtak meg. Igazából nem változott meg semmi a világban, mégis ők belülről megváltoztak. Péter apostol is először kiment a tömeg elé, és elkezdett beszélni, ez a kérügmát mondta, ez a kérügma görög szó azt jelenti, hogy meghirdetés. Az evangéliumnak a lényege, hogy Jézus Krisztus eljött, mert bűnösök voltunk, a bűnnek a következménye az örök halál, de Jézus meghalt értünk, feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk legyen, térjünk meg, és közösségben éljük meg a hitünket. Így röviden összefoglalva, ez a kérügmának, az első meghirdetésnek ez a témája. És Péter apostol kiállt, aki eddig gyáva volt, a szolgáló leány előtt is letagadta, hogy ismeri Jézust, és most nem foglalkozott, hogy ki mit szól, kiment, és a lélek által vezetve elkezdett szólni a tömeghez. És ők azt vették, tapasztalták, hogy ha bár különböző nyelvű emberekről van szó Jeruzsálemben, mégis mindenki a saját nyelvén hallja, amit Péter apostol mond. Ez egyfajta nyelvcsoda, hogy a Szentlélek működik mindenkiben, a lélek által beszélt Péter apostol, a Szentlélek által értették meg ezek az emberek is, hogy mit mondott, és arról nem is beszélve, abszolút a léleknek a gyümölcse, hogy több ezer ember tért meg, és kérdezték, hát, hogy mit kell tennünk, és hogy megkeresztelkedtek, megtértek és megkeresztelkedtek. Ez a léleknek a működése. Vagyis nem a saját erőnkből kell, hanem a lélek által, a lélek szerint élnünk, és a lélekkel elkezdnünk. A Szentírásban ugyancsak a szentmiséken napról napra olvasunk az apostolok cselekedeteiből. Gyakorlatilag ez az első pünköstől az ősegyháznak az életét írja le, és az, hogy a tanítványok elindultak, hogyan hirdették az evangéliumot, hogyan jöttek létre az első közösségek, és nagyon sok esemény le van írva, ezért is jó ezeket olvasni, vagy ajánlom is mindenkinek, aki nem nagyon ismeri, hogy egyrészt olyan olvasmányos is, tehát nem annyira elvont tanítások vannak benne, persze meg vannak fogalmazva hitigasságok, de mégis, hogy a lélek hogyan vezette a akkor kialakult egyházat, ami pünkös napján született. És ott is több leírás van, most is olvastuk vasárnap, hogy Fülöp a Szamáriába ment, és hogy ott már meg voltak keresztelve az emberek, a tanítványok kézrátételrel lehívták a Szent Lelket, és ezek az emberek elteltek Szentlélekkel, és érdekes módon, amikor elteltek a Szentlélekkel, az első gyümölcse a léleknek az volt, hogy elkezdték dicsőíteni az Istent, és elkezdtek nyelveken imádkozni. Ez volt az első reakció az embereknek. És persze ez a léleknek az irányításával jött létre, előtte nem lett megbeszélve, hogy rátok teszem a kezemet, és akkor mindenki egyszerre, és így imádkozunk, hanem lehívták a Szent Lelket, és már a lélek belülről imádkozott bennük, dicsőítette az Istent is nyelveken is, különböző nyelveken imádkoztak, a nyelvek adományát megkapták, és így imádkoztak. És ez nem csak, hogy most valamit tettek, vagy egy új imamódot gyakoroltak, hanem ez egy nagyon mély, benső Isten tapasztalat. Hogy az kereszténység, az nem egy elmélet csupán, nem csupán doktrína, nagyon fontos rész a tanítás, azt is tudni kell, mert akkor el tud csúszni az egész rossz irányba, tehát ott van benne a doktrína, a tanítás, de egy mély Isten tapasztalat, a Szentlélekkel való találkozás, a lélek megtapasztalása, a lélek ereje, a lélek imádkozunk bennünk, ő sóhajtozunk, ő általa dicsőítjük az Istent, a lélek az igazság lelke, aki elvezet a teljes igazságra, és a lélek az, aki működik bennünk, és aki ő indít bennünket, hogy tegyük meg a jót, vagy ne tegyük meg a rosszat. A Szentlélek az, aki bennünk él, és mi a Szentlélek templomai vagyunk, amióta megkereszteltek bennünket. A bérmálásban még különleges módon megkapjuk a Szentléleknek az adományait, de gyakorlatilag én ezt az estét, ha bár rövid idő egy óra hossza, mégis erre szeretném szentelni, hogy fedezzük fel a Szent Lelket, aki bennünk él. Nem valami új dolgot kell, valami új metódust, új módszer kell megtanulni, vagy nem tudom, milyen mágikus formulákkal kell valamilyen erőt megnyerni, mint az okkultizmus, hanem a Szent Lélek a szeretet lelke, a harmadik isteni személy, akit Jézus megígért és elküldött nekünk, aki bennünk él. Persze az Isten nem csak bennünk él, ez az immanencia, hanem az Istennek transzcendenciája is van, hogy Szent Pál apostol mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát benne is vagyunk, és az Isten a mindenség. De a lélek bennünk él, bennünk minket is éltetni akar, és el akar vezetni az Isten dicséretre és az örök életre. És hogy sok ember talán úgy él, hogy mintha kereszteléskor nem kapott volna semmit, mintha a bérmáláskor úgy nem kapott volna semmit, vagy volt valamilyen ünnepség, hogy most ennek mire volt jó, vagy mi ennek a gyümölcse, én nem érzek semmit, vagy nem is tudom, hogy mire jó. És tulajdonképpen a Szentlélek szemináriumnak is egy nagyon fontos célja, hogy újra felfedezni azt, amit már megkaptunk. Tehát ez nem a keresztelés és nem a bérmálás, hanem a keresztelésben és a bérmálásban kapott ajándékokat, a Szentléleknek a működését újra felfedezni, vele együtt működni, és hogy a lélek új erőre kapjon bennünk. Hát ez a lényege, amiről most szeretnék beszélni, de most hívjuk a Szent Lelket, és hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, ma este a lélekben való újjászületésről elmékedünk. Most az énekkel is ez imádság gyakorlatilag hívtuk a Szent Lelket. Lukács evangéliumának 11. fejezetében Jézus arra bátorít bennünket, hogy merjünk kitartóan kérni. Kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ma Jézus mondja, ha pedig valakitől közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki? S ha halat kér, talán kígyót ad hal helyett? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyi atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Eddig az idézet, kérni a Szent Lelket. Gyakorlatilag a Szent Lelket már megkaptuk. Mit is jelent az, hogy kérni? Újra felfedezni azt, hogy Jézus elküldte a Szent Lelket, aki bennünk él, és hogy együttműködni vele, tudatosítani a léleknek a jelenlétét, és kérni, hogy ez a lélek, a léleknek a tűze égjen bennem. Sokszor, mivel nem foglalkozok vele, és persze ez nem a Szent Lelket minősíti, hanem engem meg az én hitemet, vagy kis hitőségemet, sokszor olyan talán csak, mint a parázs, vagy éppen, hogy csak valami pislákol, vagy lehet, hogy nem is látom ezt a pislákolást sem. Amikor hívom a Szent Lelket, akkor azt mondom, hogy Szentlélek Úristen, szükségem van rád. Szentlélek Úristen, te vagy a szívemnek a legmélyebb, legerősebb vágya. Veled szeretnék élő kapcsolatba kerülni, hogy csak a Szentlélek által tudok igazán keresztény életet élni. A Szentlélek az életszentségre vezet, a Szentlélek imádkozik bennem, a Szentlélek által tudom szeretni az ellenségeimet, minden embert, a lélek által tudom megtenni az Istennek a parancsait, a lélek által tudok megtenni mindent, és a lélek az, ami éltet engem, ami az Istenhez kapcsol, ami új életet ad nekem, a Szentlélekben való életet. Igazából ezt kérem, és kérem a Szent Lelket, hogy egyrészt lélek, hiszek benned, hiszek a te jelenlétedben, a te szeretetedben, szükségem van rád, és kérlek, hogy mert nélküled nem tudom megélni azt, amire Jézus meghívott bennünket, nem tudom megélni a megváltottságomnak a teljességét, mert az nem emberi erőfeszítésből megélhető, hanem a lélek által. Amit Jézus mond a kérésben is, hogy bátran kérjünk is, akkor kapunk, akkor megint a kérő imánál talán sokszor azt gondoljuk, vagy azt érezzük, hogy én szeretnék valamit az Istentől, ő meg hát vagy akarja adni, vagy nem akarja adni, vagy sokszor ez a mi kis hitűségünk, azt gondolom, hogy hát kérném én a Szent Lelket, de hát nem érdemlem meg. Múltkor is reggel is hogy beszéltem én a férjemmel, feleségemmel, főnökömmel, meg milyen genisztelen voltam, meg most is milyen bűneim vannak, meg most is lusta vagyok imádkozni, pedig kellene, inkább nézem a tévét, hogy kérek én a Szentlélektől valamit. Hát nem érdemlem meg, úgysem ad nekem semmit. Örülök, hogyha az Isten nem ver meg ilyen élettel, és inkább nem is imádkozom semmit. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az Isten akarja adni az ő lelkét. Nem valamit, nem erőt, energiát, meg én nem tudom, egy kis segítséget, hanem az Isten mindig önmagát ajándékozza. Ezt nevezzük a kegyelemmel, az Istennek az önmaga ajándékozása. Jézus nem valamit ad, hanem a Szent Lelket, a szeretetnek a lelkét. És nem úgy akarja adni, hogy hát megérdemli, nem érdemli, de a szerencsétlen már olyan régóta itt imádkozik, na adok valami kicsit a léleknek az erejéből, hanem az Isten, mivel végtelenül szeret bennünket, az ő vágya, meg maga a lényéből is következik, hogy ő a szeretet mindig adni akarja önmagát. Ez a Szent Háromságnak is a belső élete. Az Atya tökéletesen ajándékozza önmagát, a Fiú ezt befogadja, és viszont ajándékozza önmagát. És ez a kölcsönös önajándékozás külön személyé válik a szeretetnek a lelkévé. Persze ezek egy emberi megfogalmazások, de a szeretetnek a lényege az önmagának az ajándékozása, odaadni, hogy a másiknak életet adjon. Tehát az Istennek egy nagyon mély belső vágya, hogy az ő szeretetét megossza velünk. És igazából nekünk nem attól kell félni, hogy ugyan akarja adni, vagy nem akarja adni, hanem hogy be tudjam fogadni, és hogy minden, ami akadály van bennem, azok eláruljanak. Tehát nem pitizni kell az Istennek, hogy légy szíves, küld már el. Hányszor mondjam már el neked, hogy küld már el, Szentlélek Úristen. Már ezt mondom egy hete, majd mennyit kell még imádkozni, hogy mit csináljak már én te veled, hogy végre elküld. Nem erről van szó, de mindenképpen rá kell nézni arra is, hogy esetleg valamilyen akadályok vannak-e, hogy a lelket nem tudom befogadni. Ilyen úgymond tipikus akadályok lehetnek, például a hitetlenség. Hogy nekem az nem jár, én úgy se kapok. Persze vannak ilyen nagy szentek, akiket kanonizáltak, ők kaptak mindent, meg a Szent Lelket is, meg különböző karizmákat, én úgy se kapok senkit, nem is érdemlem meg, meg is értem én az Isten, tehát nekem az nem jár. Vagy valaki, aki ragaszkodik a bűneihez, ami nem bánja meg. Nekem ez a bűnöm, én ebből nem akarok leadni, ennyi örömöm van az életben, hogy... És ez lehet, hogy valakinek alkohol vagy bármi, és engem ez nem érdekel, és valami bűnömhöz ragaszkodom, és az is pedig a lélek indít, hogy merjem odaadni az Istennek, de én ezzel nem akarok foglalkozni, és ez is lehet akadály. Vagy a kicsiny hitűség, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég méltó, nekem úgy sem ad. és hogy az Isten mindenkit szeret, csak engem nem. Vagy nekem úgysem ad semmit, vagy úgysem tudom befogadni, vagy az a fajta belső félelem is például, hogy amikor valaki fél az életszentségtől. Talán furcsának tűnik, de amikor megkérdezem, hogy valaki akar-e szent lenni, az itt, hogy elkezd gondolkodni, és megint mi jut eszünkbe, a szentek élete, hogy úgy vannak bemutatva, és hát biztos, hogy volt sok szenvedés is, mint akik az egész életüket különleges módon végig szenvedték Jézusért, és mindent kibírtak, és stigmák jelentek meg, meg rengeteget szenvedtek, és utána gyakorlatilag így lettek szentek. És még ilyenkor irigykedünk a fiatalokra, akik még meghaltak 24 éves korukban, hogy azoknak legalább meghaltak korán, és akkor korán szentek lettek, a mennyországba kerültek, de sokszor egyfajta félelem van attól, hogy milyen szentnek lenni. És hogy itt nincs kaptafa az életszentségben, ami a közös, az, hogy megbánni a bűneimet, és befogadni a szent lelket, és a léleknek az élete bennem, a szent lélek élete és működése, az az életszentség. Nem önmagában az én kvalitásom, az én jóságom, hanem a lélek bennem él, aki maga a szent. Egyedül csak Isten a szent a maga teljességében, és a szent bennem él, bennem működik, és ezáltal én is szenté válok. Az Isten szentsége nyilvánul meg bennem. Ez az életszentség. És ez nem kell menni misszióba, valaki otthon a családjával el van, dolgozik, műveli a kertet, imádkozgat, ha idős is, vagy kinek milyen életállapotban, vagy milyen időskor, de gyakorlatilag ezt jelenti. Aki fél az életszentségtől, az számára tulajdonképpen a Szentlélek befogadása az egyfajta fenyegetettséget jelent. Mert a lélek tesz bennünket szenté, most ha a lélek egyre jobban eláraszt engemet, a Szentlélek betölti az életemet, akkor nekem jónak kell lennem, ahhoz meg nincs kedvem, vagy félek attól, hogy az nagyon fárasztó lehet sokáig jónak lenni, és jön a kis hitőség, hát én sokáig nem tudok jó lenni. Én úgyis, mint a Szent Gyónás után, meggyóntam már ez este, vagy még hamarabb, el is bukok, és utána, na, kezdődik minden előről, kár volt elvégezni a Szent Gyónást, mert ugyanolyan vagyok. És hogy ezek a félelmek ott vannak, és amikor félek a Szenttől, akkor hogyan kérem én, hogy a Szent töltsön el engem? Ezek a legtipikusabb akadályai annak, hogy valaki befogadja a Szentléleknek a kiáradását, a Szentléleknek a működését. És hogy kell vágyódni, imádkozni és kérni a Szent Lelket, és a lélek által élni. Amikor valaki elmegy lelki gyakorlatra, akkor benne van a szóban, a kifejezésben, hogy a lelkieket gyakorolni. Tehát nem csak, hogy elméletben valamit átvenni, az is fontos, hogy értsem az egészet, hogy mi történik, vagy a teológiai hátterét, hangsúlyozom, ez fontos, de önmagába kevés. Hanem begyakorolni, hogy mit is kell tennem. Például az is egy gyakorlat, hogy bűnbánatot tartok, és hogy Uram, eztől a bűntől nem tudtam megszabadulni, de most leteszem, és kérlek segíts, hogy ettől meg tudjak szabadulni. Vagy ott van bennem a kicsiny hitőség, akkor kérem, hogy Uram, erősíts bennem a hitet, vagy az isteni erényekért imádkozom. Uram, erősíts bennem a hitet, a reményt és a szeretetet a Szent Lelked által. Kicsiny hitű vagyok, mint az édesapa, aki oszta a fiát Jézushoz, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Tehát kérem az hitet önmagam számára, úgy, mint a Szentléleknek az ajándékát. Hiszen a hit az az Istennek az ajándéka. Amikor azt szeretném, hogy ez növekedjen bennem, ugyancsak a Szent Lelket kérem. Tehát ami fontos, azt a mentalitást úgy félretenni, hogy kívülről kiosztották nekem, hogy mit kell tenni, én meg a saját akaratomból, erőmmel meg kell élnem mindent, amit az Isten mondott. Ez így biztos, hogy nem fog működni. A lélek által tudom megélni ezeket a dolgokat, és a lelki gyakorlatnak a része, hogy elkezdek tudatosan a lélek szerint élni. Hát hogy néz ki ez a gyakorlatban? Amikor mi beszélünk valakivel, akkor sokszor például a pletykánál beszélek valakivel arról, aki nincs itt. Igazából nem csinálunk semmit, sőt, sokszor ez bűnné is válik, mert elmondjuk, hogy ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg hogy milyen emberek vannak, persze mi nem vagyunk olyanok, nincs ott. Vagy valamikor magamban morgolódok, nincs ott senki, mi nem is tudok pletykálni sem, de valakitől félek, valaki megbántott, vagy valamitől félek, hogy egy beszélgetésnek mi lesz a kimenetele, és már magamban, hogy azt fogom neki mondani, de ő biztos azt fogja mondani, de én megmondom neki, hogy ez nem úgy van, de ő viszont tudom, hogy azt fogja mondani, mert mindig azt szokta, én meg azt mondom neki. Olyan ilyen monológokat levágunk emberekkel, akik ott sincsenek, és hát persze nem az történik a gyakorlatban, amit én eljátszottam, de gyakorlatilag tudunk nagyon ilyen hevesen, érzelmileg is bevonódottan olyan nagy beszélgetéseket úgy folytatni, hogy nincs is ott az a személy. Hát gyakorlatilag, amikor a Szent Lelket megszólítom, akkor olyan személyhez szólok, aki ott van, aki bennem él, aki szeret engem, és aki figyel rám. És hogy ezzel az erővel, ha már mindenképpen egy magamba beszélgetni akarok, akkor ne annak mondjam el, aki nincs is ott, nem hallja, hanem ahhoz szóljak, aki bennem van. És ez nem olyan imádság, hogy most akkor Atya, Fiú, Szentlélek, összeteszem a kezemet, hanem megyek az utcán, és akkor Szentlélek, Úristen, most találkozom ezzel a valakivel, és nagyon félek tőle. Mert azt érzem, hogy nincs igaza, és hogy én meg gyengébb vagyok, és hogy neki sokkal jobb a beszélőkéje, sokkal jobban kifejezi magát, vagy sokkal agresszívabb, mindig én maradok alul, félek tőle. Szentlélek, Úristen, erősíts meg engem, vagy add meg nekem a bölcsességet, hogy olyan úgy tudjak szólni, meg úgy tudjak nyugodt maradni, úgy tudjak figyelni, ad, hogy bölcsen tudjak beszélgetni. És Szentlélek, Úristen, nagyon félek, és vedd el tőlem ezt a félelmet is, és add, hogy bízzak benned. És gyakorlatilag megyek, akármivel, kocsival, busszal, gyalog, bármivel, közben köszönnek, visszaköszönök, tehát élem az életemet, de ami bennem van, arra úgy reflektálok, hogy a Szentléleknek mondom el, aki hangsúlyozom, bennem él. És aki mindent hall, szeret, és nem csak egy valaki, nem csak egy ilyen valaki, aki engem csak meghallgat, hanem aki isteni személy. Aki személy, aki szeret, és akinek isteni hatalma és szeretete van. Tehát igazából a legnagyobb hatalommal, isteni személlyel beszélgetek, és neki mondok el mindent. És ilyenkor lehet, hogy nem úgy tűnik, mert nem olyan szép jámbor dolgokat mondok, de én ilyenkor imádkozom, és így kérem az Urat, hogy még elmondok neki mindent. Amikor vége, Szentlélek, Úristen, hálát adok neked, hogy ez eszembe jutott, vagy tudtam nyugodt maradni, bölcs maradni, és teljesen más kimenetele volt a beszélgetésnek, amikor nem magamot húztam fel, hanem odafigyeltem, végre megértettem, hogy pontosan mit akar, én is el tudtam mondani. Szentlélek, Úristen, hálát adok neked, hogy itt bennem élsz, és hogy ilyen szépen, szelíden vezetsz engem. És utána megyek tovább. Nem tűnik imádságnak, de nagyon mély imádság, a Szentlélek által imádkoztam, és a lelket szólítottam meg. És amikor ez átszövi az életemet, ez az, amikor Jézus azt mondja meg Szent Pál apostol is, hogy szüntelenül imádkozzatok. Tehát nem rózsafűzét mondok folyamatosan, nem mi atyánkot mondok folyamatosan, hanem vannak különböző szituációk, amik valóban élesek, rólam szólnak, fontosak számomra, és ebben a helyzetben megszólítom a Szent Lelket. Most megint kicsit gondolkodjunk el, akár imádkozzunk befelé, és hallgassunk éneket, és továbbra is hívjuk a Szent Lelket.
Szent Lélek Isten, Szentlélek Isten, jöjj és lobbasd már a szívünk, Szentlélek Isten, töltsd be életünk.
Jöjj, új reményt hozó, ó, jöjj, mert vár te rád a
rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a Szentlélekben való életről elmékedünk, és persze nem csak elmékedünk, vagy itt rádióban igen, de hogy próbáljuk életté váltani és gyakorlattá. Újra felfedezni azt, hogy mit is kaptunk a keresztségben, a bérmálásban, ki is a Szentlélek, mit csinál bennünk, hogyan van ő jelen, és hogy olyan kincses bánya a Szentléleknek a benső élete, az ő élete bennünk, amit fel kell fedeznünk. És talán sokszor azért is félünk a kereszténységtől, és ezt már többször így most említettem is, hogy olyan sok szépet mond Jézus, meg olyan sok gyönyörűség van a Szentírásban, tehát kinek van ehhez ereje, meg kedve, meg türelme, meg hát az óriási munka, de úgyse fog sokáig menni, és nem tudom ezeket megtenni, és megint a gondolkodás módom, hogy az Isten nem önmagát adja, hanem csak parancsokat ad, amit a saját erőmből meg kell élni. És már az Ószövetségben elhangzik Ezekiel prófita könyvében, hogy új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek, kőszíveteket elveszem, és hús szívet adok nektek. Nem én cserélem ki, az Isten adja ezt az újat. Ő veszi el a régit, és ő helyezi belém ezt az újat. És ezért, amikor a Szent Lelket kérjük, először nem is, hogy ilyen gyakorlati dolgokra figyelünk, hanem vissza utólag az apostolok cselekedeteire, hogy amikor megkapták a Szent Lelket, elkezdték dicsőíteni az Istent. És elkezdtek nyelveken imádkozni. És hogy el tudjuk képzelni talán annak a hangulatát, atmoszféráját, hogy egyszerű emberek is a lélek által imádkoznak, dicsőítenek, hogy amit úgy emberileg nem lehet eljátszani, megjeleníteni, ezt csak a lélek tudja megadni, ez, hogy valaki így imádkozzon meg, hogy így találkozzon az Istennel. Ezért például maga a dicsőítés, a Szentlélekben való dicsőítés is, azt hiszem sok ember számára idegen. Egyáltalán az, hogy dicsőíteni, örömben lenni és örömben Isten dicsőíteni, a Szentlélek örömével magasztalni az Isten, és közben mosolyogni és boldognak lenni, ez meg sokszor úgy érezzük, hogy magától az egész mentalitásunktól távol áll, meg hát minek örüljünk, mert mindig vannak bajok, és a léleknek az imádsága bennünk a dicsőítés. És ha tovább gondoljuk, hogy most erre mi szükség van, hogy én dicsőítsem az Istent, gondoljunk bele emberi szempontból is, hogy az, aki szomorú, mindig el van keseredve, annak azért a szavai, a gondolatai, az irány is, amerre ő halad, vagy másokkal érintkezik, az eléggé rossz felé visz el mindenkit. Amikor valaki jó történik, na, majd meglátod. Én is ilyen fiatal koromban, én is ilyen naiv voltam, majd megtudod. Ha majd sész, akkor gondolj rám, én megmondtam neked. Tehát gyakorlatilag mindig ez a fajta pesszimista, negatív, ami van valami igazság, mert tényleg vannak bajok, az ember rádöbben, vagy öregkorára ért meg valamit, de azért nem ennyire sötét. De aki ebben a fajta lelkületben van, ebben a lelkületnek egyik része, hogy vannak bajok, ha nincs, majd lesz. És hogy nyugodjál meg, hogy majd lesznek bajok, és hogy én megmondtam neked. A másik, hogy valahogy kimarad belőle, hogy nekünk van Istenünk, akinek hatalma van, szeretete van, és hogy az Isten gyakorlatilag az benne való élet, az életszentség, az életemnek a legfőbb célja. Ez a minden el fog romlani, minden rossz panaszkodás, ebbe gyakorlatilag megint azt élem át, hogy én magam vagyok, a bajommal együtt, hiszek én az Istenben, kérem én, de az az igazság, hogy nem ad ő nekem semmit. Vagy néha valami keveset, de azt se tudom, hogy az is tőle van egyáltalán, vagy csak szerencsém volt, vagy hát én vagyok már olyan érelmes, hogy valamit meg tudok magamnak szerezni, vagy az emberek megkönyörültek rajtam. Tehát egyfajta kishitőség, hitetlenség, bizalmatlanság is ezt a lelkületet úgy valamennyire körülveszi, és hogy ebből fakad nagyon sok negatív gondolat, bizalmatlanság, nem érdemes hozzákezdeni, nem érdemes jónak lenni, nem érdemes megházasodni, úgyse lesz abból semmi, meg a kai korból másokat is gyengít. Gondoljunk bele, az az ember, aki dicsőít, és a körülmények ugyanazok, tehát nehézségek, betegségek, fájdalmak, minden, ami van a világban, az nem változott meg, de amikor én tudok az Istenben örülni, az Istennek örülni, az önmagában gyökerestül megváltoztatja az életemet. Mert gyakorlatilag van egy olyan alapvető öröm, a dicsőítésnek az öröme, ami önmagában egy olyan öröm, ami az Istentől függ, nem a körülményektől, és egy olyan Isten tapasztalat, hogy a körülmények nem változtak meg, de én mégis tudok tiszta szívvel imádkozni és örülni az Istennek, aki a legnagyobb örömömnek a forrása. És ezért dicsőítem őt, és mondom el mindent, ami ő. Nagyságát, szépségét, szeretetét, hatalmát, minden, ami ő, meg minden, amit tett. És egy tapasztalat, a világ olyan, amilyen, de én tudok örülni az Istennek, és ezt az örömet majd a világba is elviszem, és hát ki hogy fogadja, fogadják, nem fogadják, mit csinálnak vele, ott már nem tudok vele mit tenni, de mégis az Istennek az örömét akarom elvinni, mert az Istennek a személye, a szeretete az örök. A mennyek országa örök. Ebből az örök örömből akarok valamit megtapasztalni, és a mai ember számára, világ számára valamit ebből sugározni, és másokat nem lehúzni, hanem felemelni, és ez a felemelés legfőképpen nem csak ilyen technikai dolgoknak a megszervezése, arra is szükség van, hanem az Istenhez közelebb vinni embereket. És ezért fontos akár a Szentlélek szeminárium is olyan szempontból, hogy olyan emberek közössége, akik az Isten szeretik, mélyen találkoztak vele, akik az Isten dicsőítik, és hogy most szombat este volt a lélek kiáradás ott a templomunkban, és van egy énekkorunk, nagyon szépen énekeltek, dicsőítettek, közben voltak ima csoportok, imádkoztak a lélek kiáradásáért, és a lelket megtapasztalják, befogadják, akik a jelöltek, részt vesznek a szemináriumon, és persze voltak ott családtagok is, emberek, hívek a templomban, és ez az imádság, ez átszőtte az egészet. Akkor azok a megilletődött szemek, persze csak kívülről látszik, de belül sokkal több dolog változik, akkor ez a könnyes szemek is, hogy a lélek működik, és az egésznek a közege olyan mély, az Isten szintén kézzel tapasztalható volt, ahogy jelen volt ott az imádkozókban, a templomban, az énekben, az imádságban, mindenben. Egy olyan mély, ilyen istentű, szentlektű áltját, atmoszférája volt ennek az egész közösségnek, a templomnak, és akkor ilyenkor látható az, amit sokszor emberek nem tapasztalnak, hogy az egyház él. És azért él, mert vannak emberek, akik hisznek, akik elindulnak, és akik érték a Szentlélek szemináriumot is, tulajdonképpen mindenki azt fogalmazta meg, hogy egy sokkal mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni az Istennel. És ezért végzi a szemináriumot, meg minden, ami ezzel jár. És ez a vágy fejezik ki, és hogy az Isten megtapasztalhatóvá válik a lélek által, az ő szeretete, és persze ez nem a csúcsa valaminek, hanem ez egy Isten tapasztalat, de utána megy tovább az élet, és utána gyakorolni kell tovább egy életen keresztül a lélek szerint élni, meg a szent élekben élni. Szent Pál apostol is többször felszólít bennünket, hogy a lélek szerint éljetek. Akkor nem teljesítitek a test kívánságait. És amit elkezdtem, hogy a lélek szerint élni, hogy a hétköznapokban, különböző szituációkban elkezdem segítségül hívni a Szent Lelket. Például hazamegyek, nyűgös vagyok, imádkozni kell, de egy porcikám nem kívánja, meg különben se tudok odafigyelni, mert ideges is vagyok, meg sok minden ott porog még az agyamban, és most minek imádkozok, inkább akkor hagyom is, úgy se ér a semmit alapon. És hogy gyakorlatilag, és nagyon könnyen nem is fogok imádkozni, vagy elmondok valamit, de mindenképpen valami kudarc élmény lesz számomra az imádság, amit munka után nem lehet, csak néha, amikor nagyon nyugodt helyzetben vagyok, de az meg ritkán van. És amikor imádkozom, akkor megint nem a magam erejére hagyatkozom, hanem Szentlélek, Úristen, ideges vagyok, feszült vagyok, dekoncentrált vagyok, mindenfelé mennek a gondolataim, az érzéseim, és még a kis hitőség is úgy magával ragadott, hogy minek imádkozzom, hát még az Isten meg is sértődik, hogy ilyen lelkiállapotban hogy merem én őt megszólítani. Tehát így negatívan jövök ki belőle, és Szentlélek, Úristen, ezt a sok hazugságot vedd el tőle, mert ezeket gondolom, ezek nem igazak. És kérlek, te imádkozzál bennem. Imádkozzunk együtt. Szentlélek, Úristen, nagyon kérlek, hogy itt vagyok, oda teszem magamat, sóhajtozom, vágyorom az Isten után, de te imádkozzál bennem. Te adjál hálát, te dicsőítsél, te adj most nekem hitet. És amikor imádkozni akarok, és kérem a Szent Lelket, hogy tudjak imádkozni, gyakorlatilag már elkezdtem egy nagyon mély imát. Egy nagyon mély imát, amikor is már az isteni szemét szólítottam meg a Szent Lelket, és már hozzá beszélek, mélyen imádkozom, és ez igazán élő imádság. Ebben benne van az állapotom is, benne van, megvallom akár a bűneimet, a hitetlenségemet is, de kérem a Szent Lelket, aki tudom, hogy itt van, és segítsen már nekem, tőle kérek segítséget, nem vagyok magamra hagyva, hogy itt vagyok, most hogy imádkozzak én, az Isten fent van a mennybe, én meg itt vagyok, és akár mit csinálok, ilyen idegesen csak megsérteni tudom az Istent, magamot meg elszomorítani, és akkor nem imádkozom. Itt pedig a lélekkel felveszem a kapcsolatot, és egy nagyon mély, nagyon őszinte imádság. Nem az az igazán az a nagyon békés, meg nagyon jámbor, de hát nem abban az állapotban vagyok, de utána ez kiforja magam, de ez nagyon élő imádság. És a Szent Lelket hívom segítségül, és neki mondok el mindent. És gyakorlatilag akkor utána imádkozom, és végül hálát adok neked, Szentlélek, Úristen, hogy most úgy megszenvedtem, de úgy örülök, hogy neked el tudtam mondani őszintén mindent. Ki tudtam önteni a szívemet, oda tudtam elé tenni minden nyomorúságomat, és érzem azt, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, és azt érzem, hogy kicsit rázósnak tűnt, de nagyon mély imádság volt. És hálát adok neked, Szentlélek, Úristen, és veled akarok lenni minden nap, téged megszólítani, veled együtt akarok élni, és veled mindent megbeszélni. És ez egy nagyon mély imádság. És gyakorlatilag ezt jelenti, és most csak egy-két példát mondtam, persze sokkal gazdagabb ez a lélekben való élet, de ezt jelenti, igazából aki bennem él és mindig hall mindent, vele beszélgetek, és nem azzal, akitől félek, nincs ott, de jól kiosztom magamban, mert az igazából persze a pszichémet felkészítem arra, hogy most vagy lesz valami, vagy nem, de általában nem az szokott történni, hanem azzal beszélek meg mindenkit, aki bennem él, és megint mindig hangsúlyozom, hogy ez nem csak egy ilyen transzparti vagy valami, hanem ő Isten, isteni személy, isteni hatalommal, isteni szeretettel, isteni bölcsességgel, ő Isten. Neki mondok el, és őt kérem segítségül, és az Isten számára semmi sem lehetetlen. Tehát ez a teológiai alapvetés ahhoz, hogy kihez is szólok én. Ez nem csak egy ilyen pszichológiai levezetése valaminek, persze ilyen oldala is van, hiszen emberek vagyunk, és a pszichis az Istenek a teremtménye, hanem sokkal mélyebb, és akármilyen rázósak a napjaim, akárhogy történnek ezek a benső párbeszédek és beszélgetések, mindenképpen gyümölcse lesz az, hogy a Szentlélek egy nagyon mély barátságot, egy mély intimitást ápolok, és azt érzem egy idő után, hogy ő olyan valaki, aki nélkül nem tudok élni. Annyira fontos, annyira szeretem, és hogy az életemnek egy olyan fontos része, egy élő része, aki nélkül nem tudok, meg nem is akarok élni, hanem szeretném az a kapcsolat még bensőségesebb lenne. Közben meg az úton olyan rázós imádságok, panaszkodások, fáradtság, sokszor ezeken keresztül vezetett az út, de mindent a lélekkel beszéltem meg, aki bennem él. Hozzá imádkoztam, sóhajtoztam, együtt imádkoztunk, együtt bocsátottunk meg, Szentlélek Úristen, ennek az embernek én nem bocsátok meg, mert rettentően gyűlölöm és utálom. De kérlek, segíts nekem, hogy józanul tudjak ránézni erre a szituációra, az életére, és kérlek, segíts nekem, hogy a sok hazugság, ami bennem van ezzel kapcsolatban, feloldódjon, és együtt mi ketten meg tudunk bocsátani. Olyan szép Szent Pál apostol is többször írja, hogy indult valahová, de a lélek figyelmeztette, hogy ne arra menjen. Vagy én és a Szentlélek úgy döntöttünk, Szent Pál apostol mondja, és megint elmondja az irányt, hogy merre megy. Tehát neki is az életében ott volt, hogy a lélek ez egy nagyon mély, szoros, bensőséges kapcsolat, és nem az érzelmektől függ, mindenfajta érzelmi, lelki, pszichis állapotban, a szeretett lelkéhez imádkozom, hozzászólok, és kérem, hogy az Isten felé vezessen engemet. És én erre hívom meg a kedves rádióhallgatókat, és persze még ez óriási téma, a Szentlélekről beszélni, meg sok minden, de én ezt a gyakorlati szempontot szerettem volna most kiemelni, hogy kezdjük el ezt gyakorolni. Amit én elmondtam, az elmélet. Igaz, de önmagában elmélet. Ez csak az elmét, az intellektus gazdagítja. Azon, amikor elkezdjük így gyakorolni, ízlelgetni a bennünk lakó lelket, meg hozzá is felnőni, hogy amikor dühös voltam, vagy ilyen fáradt, dekoncentrált vagyok, hogy így beszélek a lélekhez, hogy nem sértődik meg, hanem szeret, és örülök, hogy így szólok hozzá, és közben ezt elhiszem és megszokom, egyre mélyebb bensőséges kapcsolatba kerülök a Szentlélekkel. Ez a ma estének a célja, felfedezni a Szent Lelket, az ő erejét, a hatalmát, és hogy utána újra ez a tűz bennem úgy megint feléledjen, és a Szentlélekre ilyen mély, mindennapos, vagy egy folyamatos kapcsolatban, intimitásban éljek, és így tapasztalja meg az ő szeretetét. Hát így kívánok mindenkinek, még van hát majdnem 2 hét, de kegyelmekben gazdag pünkösdi ünnepet, meg persze ez pünkösden nem ér véget, hanem a Szentlélekben való életnek az örömét és a szépségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Gyere, Szent